Annak idején beszélgettem valakivel, akkor még több időnk volt az olvasás, és az embernél mindig volt könyv, hogyha van egy kis üres járat, akkor olvason, és azt beszéltük mi ketten, hogy ezeket a könyveket kicsit veszélyes olvasni mondjuk társaságban, vagy nem otthon egyedül, mert önkéntelenül is felnevet az ember. Tehát maga is nevetségessé válik. Én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik legjobb fokmérője ennek.
De ez egy fontos dolog. Tehát én nem érem el azt a célt, amit szeretnék, ha ez nem történik meg. És nekem az a mérce ebben, hogy én egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben, amikor katona voltam, és nagyon-nagyon rossz sorom volt, ugye a Szombathelyen ott a, még a Varsói Szerződés katonájaként, sorkatonaként, és hát fiatal, 18 éves gyerekként, kezembe került egy könyv, Jó barátok. Nyilván ugye ez sem véletlen, és nem isteni sugallat, hanem ez a sorsszerű dolog. Küldték meg levélbe, hogy azonnal vegyem meg Boris Vian-nak a Vennyegesző és a Plankton című könyvét. Azt hiszem, hogy hülyéskednek, hogy ilyen név nincs egyáltalán, meg mi ez a Vennyegesző és a Plankton, nyilván hülyeség, ez egész tréfa, de megtaláltam a könyvesboltban, amikor nagy nehezen kiszabadultam eltávra Szombathelyen. És ott volt ez az élmény, hogy az ember egy ilyen borzasztó állapotban, amiben ott voltam, ahogy én azt megéltem, azt a szituációt, ott éppen a legelkámpicsorodottabb első 3-4 hónap után, ahogy ott reménytelenek éreztem ott a helyzetemet. És én ott fekve a felső ágyon hangosan, tehát felhangon röhögtem a könyv első 57 oldalában leírt történeten. És azóta nekem ez egy mérce, hogy igenis, tehát hangosan kell röhögni a könyvön. Tehát az csak úgy elmosolyodok magamban, az úgy nem teljesen jött össze. Tehát ez tessék hangosan röhögni, amikor olvasunk egy könyvet. És ez nyilván egy nagyon nehezebb ezt megcsinálni, mint az ember, hogy ezt elgondolja. Tehát nem olyan egyszerű ügy ez. Szerintem mondjuk tragikus helyzeteket, vagy szánalmas szituációt, vagy megindultságot kelteni az emberben talán könnyebb, mint azt elérni, hogy hangosan röhögjön könyvolvasás közben. Ugyanezt tapasztaltam nagyon mély gondolatokat megfogalmazó szerzőknél, Vonnegutnál. Tehát én arra azért emlékszem, hogy amikor a Bajnokok reggeléjét azért úgy körbeadogattuk szemináriumon, ami úgy unalmasabb volt az egyetemen. És akkor ugye azt a történetet, azt a kis novellácskát ugye elolvastatták, hogy gyorsan, mert azt hiszem 5 sor az egész, és senki nem bírta megállni, hogy ne röhögjön hangosan, és ugye ezt teszteltük, hogy adjuk sorba, és ki hogy reagál, hogy nem kéne röhögni a szemináriumon, nem szabad hangosan felröhögni, mit tudom én, statisztika szemináriumon, de hát látszott, hogy nem bírják az emberek megállni, és pukkadoznak. És akinek odaadják és mutatják, hogy ezért van, az is ugyanígy pukkadozik. Na, ez nekem egy mérce volt. És nem összeférhetetlen a gondolat mélységével. Sőt, tehát mondjuk pont ez a Vonnegut hasonlat, ugye az, amikor azt írja, hogy jön a idegen világból a lény, aki hozza az embereknek, az emberiségnek a világbéke és a rák megoldásának titkát. És jó szándékkal érkezik. És hát ahogy leír a földre, ott egy olyan ház mellé ér, ami lángokban áll. És hát igyekszik segíteni, ez egy jó szándékú idegen. És gyorsan átmegy a szomszéd épületbe, és szólni akar, hogy itt ég a szomszédház, és jöjjenek segíteni. Igen, ám, de ez a lény, ez azon a bolygón, ahonnan származik, és onnan jött, ő a steptánc keverékével kommunikál. Tehát ők így fejezik ki magukat. És hát megpróbálta így előadni a történetet, és hát a szomszédságba nem értették, hogy miről van szó, és nagy érdemükben rögtön nagyon csapták az idegen lényt, aki hozta a rák és a világ béke megoldásának titkát. Na most ez volt az, amire én azt mondom, hogy ez rövidebben és precízebben van megfogalmazva, mint ahogy én most elmondtam, de hogy ez nagyon mély gondolat, és messze túlmutat a hülyeség jellegén a dolognak, és hogy ezek az emberek, akik ezt sorba a szemináriumon ezt elolvasták, ezt az 5 sort, és hogy nem bírták a röhögést megállni, ez nekem egy életre szóló lecke volt. Tehát igenis, ez fontos. És nagy élmény volt egyébként, mikor ezt tapasztaltam, hogy a De hol a lélek fogkeféje című regényben. Vártam is erre, hogy úgy ez izgatott, hogy most hogy fog ez elsülni, és amikor szomszéd szobában hallom, hogy mit apám hangosan felrög, és kérdezni, mi van, és akkor elmondja, hogy mi az, amit elsült nála, vagy odaadtam ismerősnek, és annyira előttem, hogy megyek az autóval, és elkérte a könyvet, és ment hátul, és hát én frázba voltam végig, hogy most olvassa ezt a könyvet, és akkor most mi van, most ez a csend, ez miről szól? És akkor hallom, hogy elkezd kuncogni, meg mit tudom én, és akkor ott jönnek be a poénok is, látom, hogy veszi a lapot. Vagy az egyik legnagyobb bók mondjuk az egyik barátomtól származott, aki ugye zenekari társam is ebben az Exatben nevű zenekarban, a Pap Zoli. Ugye az egyik legnagyobb bók az elején ez volt, amikor Zolinak odaadtam a könyvet, még talán ilyen kéziratos formában, és akkor arról számolt be, hogy egyrészt egyszer elolvasta az egészet, tehát hogy elkezdte olvasni este, és ez így kora hajnalban be is fejezte, és azt mondta, hogy amikor elkezdte olvasni, ugye egy eléggé furcsa helyzetben volt, mert nagyon fájt a foga, és elfelejtette, hogy fáj a foga. És akkor jött elő megint, amikor akkor hasított bele ismét a fogfájás, amikor a végére ért a regénynek. Ez egyik legnagyobb bók ez volt nekem, amit kaptam szakértő olvasóktól. És ezek fantasztikus dolgok. És ebben nyilván benne van az is, hogy az ember, amikor próbálja a másik ember figyelmét lekötni, és egy kicsit varázsolni vele, akkor próbál hatni rá mindenféle eszközzel, és ezekben hatásos dolgok ezek a humorral, boldogsággal, endorfinnal való játék, ez szerintem lényeges.
Nekem a másik ellentmondás, hogy azok, akik mondjuk humoros dolgokat írnak, ugye az ember azt hiszi, hogy ha találkozik vele, akkor jönnek a poénok, stb. Te számomra egy nagyon komoly ember vagy, aki nagyon komolyan és mélyen gondolkodik a dolgokról.
Én még nem hiszek abba, hogy aki mondjuk jó humorú szerző, az most akkor az kötelességszerűen folyamatosan ontja a poénokat, ugye a hétköznapokban.
Én ezt sztereotípiának gondoltam.
Én azt gondolom, hogy van ilyen jelenség, de én azt én ilyen irritáló ripacskodásnak érzem. Tehát ez most kötelező neki humorosnak lenni, és akkor ha kell, hanem mindenféle állandó vicceket mond, ez nekem még tán ellenszenves is. Én mit tudom, én látok egy Woody Allen interjút, akkor nem azt látom, hogy Woody Allen az most szórja a poénokat. Tehát én nem tudom, én nem is láttam ilyen interjút vele, ahol most ez lenne a műsor, hogy ő most szórja a poénokat. Pedig hát tudjuk, hogy az egyik legnagyobb gagman, akinek egyébként ez a kis ujjában van, és hát ahány ilyen aranyköpés könyvet olvasunk, annak jelentékeny százaléka abból van, amit Woody Allen hozott össze, foglalkozásszerűen egyébként. Én nem csak a filmjeiből, hanem eleve poénokat gyártva. Én nem hiszem, hogy ennek összefüggésbe kell ezzel lennie, és hát ha nincs értelme, akkor miért csináljuk? Tehát humorizálni nem öncélúan kell. Tehát én azt gondolom, hogy ha valóban teszünk egy poént, és az vicces, az úgy jó, hogy az ott van, ahol annak lenni kell. Van egy ilyen elméletem, hogy az embernek a lelke az úgy működik, mint a tárgyak a fizikában. Ugye fizikából ismert alaptörvényszerűsége az, ugye, hogy a testekre, ha egyenes vonulú, egyenletes mozgást végeznek, nem hat erő. Tehát nem érezzük, hogy 120-szal megyünk, ha folyamatosan 120-szal megyünk. Azt érezzük, ha lassítunk, vagy ha gyorsítunk. Na most szerintem az ember lelke pont ilyen. Tehát, hogyha arra erő hat, akkor érezzük, hogy van. Tehát nem jó mondjuk egy 5000 oldalas vicckönyvet olvasni, és folyamatosan röhög, nem is lehet elolvasni, mert nem fogjuk élvezni a dolgot, mert nem jó. Hiába jók a viccek egyenként, nem lehet azt a szintet tartani, és folyamatosan humor, vicc és röhögés szintjén lenni. Én szerintem akkor jó egy vicc, vagy akkor jó egy poén, akár tragikus, akár komikus, hogyha az megfelelő szövegkörnyezetben mozgatja az embernek a lelkét. Tehát nekem többször alkalmazott módszerem, ez is be is jött nekem, ezt visszaigazolták, hogyha én írok egy történetet, és abban a történetben van egy nagyon tragikus, vagy nagyon mély, vagy nagyon emberi, síralmas üzenet, akkor az akkor van jó helyen, hogyha előtte vagy utána valami olyasmi szituáció van, ami egyébként ettől különbözik. Akkor a mi lelkünk megmozdul, arra erő hat, érezzük, hogy van. Érezzük, hogy emberek vagyunk, érezzük, hogy most elszomorodtunk, érezzük, hogy most vidámak lettünk, érezzük, hogy most nevetünk, most gondolkodunk. Nem jó folyamatosan röhögni, nem jó folyamatosan sírni. Az a jó, hogyha az embernek a lelke mozog. Ez tudatosan először én a De Hollerek fogkeféjében alkalmaztam, itt nagyapámnak volt egy nagyon jó humorú ember volt. Egyébként volt egy kis versikéje, 2x4 soros versike, és szerintem érződik a könyvből, hogy azt nem én írtam, hanem az tényleg a regénybeli főhősnek a nagyapja írta, és ez egy valós nagyapa által írott vers. És annak az a lényege, hogy egy nagyon megható kis versike, nagyon egyszerű eszközökkel, mint amit egy parasz bácsi tud írni egyébként. Aminek az első verszaka az egy ilyen megismerkedésük körül, ilyen húsvéti, ilyen fiatal, nagyon fiatal párként megismerkedő embereknek az első ilyen nagyon mély érzelmi, ilyen bizakodó, szerelmes versike volt ez. Egy ilyen bók tulajdonképpen. Gyakorlatilag 60 évig együtt éltek házasságban, és emlékszem rá, hogy mert nagyon, súlyos beteg volt, és látható volt, hogy nagyapám túl fogja élni, és akkor ünnepelték ezt a 60 éves házassági évfordulót, és akkor nagyapa akkor elővette ezt a versikét, ezt a 17-8 éves korában írott versikét, és ugye 60 évvel később írt egy másik verszakot hozzá, egy másik négy soros, tehát ugyanolyan rímképlettel, ugyanolyan szótagszámmal írt egy kis versikét. Abban benne volt mondjuk egy 60 év. És tulajdonképpen az is benne volt, hogy szerintem benne volt abban a versben, hogy el fogja veszíteni, és hogy neki mit jelentett ez a 60 év. Szóval ez nagyon-nagyon mély dolog. De így, hogy ismerjük a hátterét ennek a történetnek. Ez nekem egy nagyon fontos kis versik. Ez egyik fontos dolog volt, hogy ennek benne kell lenni ebben a könyvben. És hát ahogy ezt a történetet én azt előadom, meg ahogy leírom, meg amilyen környezetben van, én igyekeztem ehhez képest, ennek a mélysége vagy tragikumához képest a legnagyobb hülyeségek közé tenni a könyvben. Ugyanígy mondjuk a Döbrögiben, ahol számomra a legfontosabb, ilyen érzelmi szempontból a legfontosabb történet, amit én feldolgoztam és le is írtam tulajdonképpen ott egy ilyen kis novellában a saját apám halálát, az is ugyanilyen környezetben van ágyazva. Tehát az, hogy ott az apáról szóló történet, de nekem az fontos volt, hogy igenis ott le vagyunk forrázva, ott mély dolog van, ott tragédia van, és ott szörnyű érzés az, amikor az ember elveszíti az egyik legközelebb álló embert hozzá, aki legfontosabb. Utána viccel kell folytatni szerintem, és az nem, hogy nem szentségtörés, hanem hogy az pont, hogy az a hatás fog elérni, amit én szerettem volna, hogy mozgassuk az embernek a lelkét. És ezeket visszajelezték nekem. Olyanok, akik közel állnak hozzám, és akik ezt máshonnan is érzik, vagy látják, és olyanok is, akik mondjuk irodalomhoz értő emberek, akinek adok a szavára, és akik ezt ettől függetlenül, hogy engem milyen mélység ismernek, ezt visszaigazolják. Amikor efelől engem megnyugtat egy Lázár Ervin, mondjuk, akkor azt mondom, hogy ez rendben van, ez a dolog. És akkor ez oké, ez akkor működik. Tehát én körülbelül így gondolom ezt a dolgot, és úgy gondoltam, hogy ott van értelme hülyéskedni. Tehát mind a két történet után, előtt van értelme hülyéskedni, mert annak van súlya, értelme, helyi értéke van. Csak úgy most találkozok valaki a városba. Nyilván szoktam azért viccelődni, vagy szoktam humorizálni, annak is van funkciója, szeretem megörvendeztetni barátaimat, ismerőseimet, de hát most így öncélúan csak úgy, ez ilyen ripacskodás, én azt gondolom.